Nyissuk ki a Bibliánkat, keressük meg János apostol evangéliumának 11. fejezetét, és olvasok az 55. verstől. János evangélium a 11. fejezet 55. versétől így szól Isten igéje. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről is sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet? 300 dénárért. És miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő elszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Eddig. Legutoljára a 11. fejezettel foglalkoztunk, aminek az elején Jézus megtudja, hogy Lázár meghal, illetve beteg, és mire odaér, már halott, el is temették, több napja a sírban van. Aztán megtörténik a messiási csoda, Jézus parancsára Lázár előjön a sírból, újra él, és együtt örülhet a család. Jézus pedig ezután félrevonult tanítványaival Efraimba, úgy olvassuk, a puszta mellé. Nem sok alkalma volt Jézusnak, amikor sikerült félrevonulnia a tanítványaival, és valahol együtt lehettek, pihenhettek. Ez a félrevonulás, ez az együttlét viszont valaminek már az előjele. Az Úr Jézus már tudja, közeledik az a húsvét, amikor eljön az ő ideje, amikor eljön az ő feláldozásának az ideje. Úgy olvastuk, hogy közeledik a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmennek. A húsvét, a Pészak ünnepe, a Páska ünnepe egy olyan ünnep volt, amikor a zsidó férfiaknak kötelező volt fölmenni Jeruzsálembe. Azok, akik távol laktak, talán korábban elindultak, és azok is, akik esetleg valami oknál fogva tisztátalanná váltak. Ez mondjuk az lehetett, hogy a családban valaki meghalt, halottat érintettek. Ugye, aki messziről jön, a birodalom másik részéből hajóval érkezik, nem tudja napra pontosan kiszámítani, hogy mikorra fog odaérni, hiszen egy vihar teljesen keresztül hozhatja a számítását. Milyen lenne az, ha elindulnék egy ünnepségre, és nem érnék oda azért, mert az időjárás közbeszólt. Ma is megtörténik, akkor is megtörtént biztos sokszor, ezért sokan lehettek, akik már jóval a Páska előtt, a Pészak előtt elmentek, elindultak. És ezek, akik már ott vannak, és a templomba elmennek minden nap, egymás között beszélgetnek, vajon el fog-e jönni Jézus? És akarva akaratlanul is biztos meghallották, ha még eddig nem hallották, hogy nem is olyan régen egy halottat feltámasztott. és még inkább akarják látni őt, hallani őt, vajon eljön-e, elmere jönni. Hiszen a főtanács, ahogy olvastuk Kajafás kijelentésével, elhatározta már, hogy Jézusnak meg kell halnia. Sőt, nem csak elhatározták, hanem a nép tudtára is adták, ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Van olyan fordítás, amelyik ettől kicsit durvábban mondja, nem azt mondja, hogy jelentse be, jelentse fel. Jelentse fel. Volt olyan idő, nem is olyan régen, amikor lehetett így haladni. Valakit feljelentett a szomszédja, és akkor haladhatott. Ha valaki tudja, hol van Jézus, jelentse fel. Biztos, hogy valami haszna származik majd belőle, bár itt még nem olvassuk. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt ment Betániába, ahol Lázár élt, ahol Lázár lakott. 6 nap. Ez az utolsó húsvét. Ez a húsvét, ez a páska ünnep, amin majd keresztre feszítik. 1 hét van még a földi életéből, földi emberi életéből. Az utolsó hét. Elmegy Betániába, ami nincsen messze Jeruzsálemtől. Ő már elkezdi az utolsó hétnek az útját. Elkezdi azt az utat, ami az ő szolgálatának a befejezése. Elkezdi azt az utat, ami a megváltás útja, a megváltás szolgálatának az útja. Elkezdi ezt a szolgálatot, és a szolgálat első állomás egy nagyon kellemes vacsora, egy olyan helyen, ahol ő a díszvendég. És az asztalnál többen is ülnek majd, láthatjuk is. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Márta az, akiről tudjuk, akiről olvastuk, remélem mindannyian, aki már többször is szolgált fel vacsorát, többször is volt vendége neki és testvéreinek Jézus. Márta az, aki elégedetlen volt egy régebbi vacsora folyamán. Talán emlékszünk rá. Nem azzal volt neki igazán a baja, hogy neki kellett főzni, vagy hogy ki kellett vinni az elkészült ételeket, vagy hogy a vacsora után majd rendet kell csinálni. Márta szeretett a ház körül forgulódni. Biztosra veszem, hogy Márta egy nagyon jó háziasszony volt, és nagyon jól főzött, és nagyon szívesen főzött. Szívesen látott vendégül bárkit egy ebédre, egy vacsorára. Márta problémája inkább a testvére volt, Mária. Mária, aki nem kapcsolódik be ebbe a főzésbe, felszolgálásba, ház körüli vendéglátásban, asztal körüli vendéglátásban. De hát mi lehetett a probléma? Ja, van, aki azt mondja, hogy hát azért mégiscsak sok munka lehetett. Gondoljunk bele, ha csak szűken a tanítványi kör volt, akkor az 12 ember, az Úr Jézus maga a 13., ők 3-an testvérek, az már 16 fő, a minimum, aki ott volt, akire főzni kellett. És hát csak zsíros kenyérből 16 embernek egy vacsorát elkészíteni is idő megkenni. Hát még, hogyha komolyabb főtételt akar, vagy sültet eléjük tenni. Tehát lehet, hogy ez volt a probléma, hogy Mártának ez sok volt. De az is lehet, hogy Márta valami teljesen máshogyan gondolkodott. Ebben a korban, Jézus korában az, hogy valaki nem nősül meg, vagy nem megy férjhez, az egy nem természetes dolog. Isten megteremtette a házasságot, és csak azok nincsenek házasságban, akiknek valamilyen nagyon komoly okuk van erre. És ahogy olvassuk, itt 3 testvér, felnőtt testvér, él szépen együtt. És nem olvassuk azt, hogy Lázárnak lett volna felesége, és a két nő testvérét magához fogadta volna, hogy őket óvja, védje, eltartsa. De az se, hogy Mártának vagy Máriának lett volna. Lehet, hogy Márta Máriának egyedül a becsületét próbálja védeni. Hiszen mit gondolhatnak egy olyan nőről, aki nem vesz részt az asztal körüli munkába, sőt, leül egy férfi lábához, és ott ül a férfiak között. Milyen lehet ez a nő? Lehet, hogy Márta csak a jó hírét, a becsületét próbálja védeni. De az is lehet, hogy mind a kettő együtt van. Nem tudom. Márta egy olyan szolgálatot látott el, egy olyan szolgálatot vállalt fel, amit már többször is csinált, fizikai szükségletet elégített ki, jó szívvel, örömmel teszi itt, nem úgy, mint ahogy az előző vendégségnél, itt örül. Mikor legutóbb Jézus itt járt vendégségben, akkor a házat nem az öröm ülte meg. Akkor meghalt a testvére. Azóta történt valami, feltámasztotta az Úr Jézus a testvérét, Lázárt, és most megint itt van Jézus. Egy kicsit olyan ez, mint a hívő embereknek a földi élete. Itt vagyunk a földön, és a mai napunkat látjuk, hogy meghalhatunk. De ebbe a történetben benne van az is, hogy láthatjuk az Úr Jézust, aki képes előhívni a sírból a halottakat. Sőt, a történetnek a vége az egy kicsit előre mutat. Egy olyan vacsora, egy olyan ünnepség, amin az Úr Jézus együtt van egy feltámasztott emberrel. Ez a mi jövőnk, együtt lenni az Úr Jézussal mindazoknak, akik feltámadtak az ő benne való hitben. Így ül itt Lázár, aki már megjárta a halált, aki már tudja, mi van odaát, aki tudna beszélni. Ha ma élne, tudna könyveket írni, milliós példányszámú könyveket. Lefordítanák 30-40 nyelvre. Vennék, mint a cukrot. Mit láttam odaát? Élet a halál után. Micsoda címeket lehetne adni ennek a könyvnek? És azt olvassuk, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. És pont. Pedig mennyire jó lenne, hogyha valami mást is olvasnánk. Ha Lázárnak egy picike beszámolóját látnánk, teológiai viták dőlnének meg. Ha elmondaná, mit élt át, mit látott, vagy mit nem látott. Hogy látott, vagy aludt, hogy a mennybe volt, vagy csak várakozott. De Lázár a vacsoránál csak Jézussal együtt van, és ül. És nem is nagyon olvassuk a Bibliába, hogy Lázár valamikor is hatalmas igehirdetéseket tartott volna. Hogy nagy bizonyságtételt tett volna. Vagy legalább egy imát olvastunk volna, hogy Lázár azért imádkozik, hogy a Szent Szellem nyissa meg a száját, mert ő nem tud igazán jól beszélni. Nem. Semmit. Mintha Lázár néma lenne. De ő is szolgál az asztalnál. El se hisszük, hogy mivel. Azzal szolgál csendben, hogy él. Az ő szolgálata az egy néma bizonyságtétel. Az, hogy őt látják nap mint nap Betániában. Az, hogy ő elmegy és dolgozik, hogy este hazajön. Ez egy szolgálat. Neki mondania se kell semmit. Az életén lehet látni. Az életéből lehet tudni, hogy létezik. Létezik az, aki képes kihozni bárkit a sírból, aki képes arra, hogy feltámasszon bárkit. Ő a néma, a csendes bizonyságtevő, akinek az élete elég. Ő ezzel szolgál. Márta azzal szolgál, hogy elkészíti és kihozza az ételeket, hogy fizikai szükségletet elégít ki. Ez a diakónia. Úgy olvassuk tovább a harmadik versben. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárdus kenetet, Megkente Jézus lábát, és a hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Képzeljük csak el, félig fekve az asztal körül vannak, nincsen túl sok szoba, és Mária egy pillanatra eltűnik. Aztán visszajön, kezében egy font drága valódi nárdus kenettel. Kezében van valami, ez az egy font, ez körülbelül 4 deciliter. Nagyjából. Lehet, hogy 3, de az is lehet, hogy 5 deciliter. De a 4 az úgy jobban megfelel. Tehát nem egy kis üvegcsével jön, nem olyan, amit el tud rejteni a markába gyorsan, ezt látják. Az akkori kor szokása szerint ez egy alabástrom szelence. Tehát nem tudják, hogy mi van benne. Oda megy az Úr Jézushoz, és biztos, hogy hosszú haja volt, mert hosszú haja volt akkoriban egy izraelita nőnek, fogja, kibontja a haját. A haját, ami a nőknek az ékessége. Kibontja, ismét letérdel Jézus lábához, és akkor felnyitja, feltöri a pecsétet, ami azon a szelencén van. Egy pillanat alatt megtelik a ház egy nagyon kellemes illattal. Sajnos nem tudom és nem ismerem, hogy milyen lehet ez az illat. Az biztos, hogy a nárdus olajat, ezt a parfümöt, ezt Indiából hozták. Indiába készítik, tehát elég messzi utat megtett. Nem is egyszerű elkészíteni. A fának a gyökeréből és kérgéből készítik. És még hozzá is olvashatjuk, hogy valódi. Valahogy úgy kell ezt érteni, mint ahogy bemegyünk a boltba, és akkor látjuk az olívaolajat. És van többféle, és árva is többféle, és akkor ott van, hogy szűz, extra szűz, és az olcsóbbak. Nos hát, ez a fajta olaj, ez a legjobb, az előbbi példával élve az extra szűz. Lepecsételve, árusították, valamilyen karaván elhozta, és ő megvette. Most felbontja, és a ház rögtön megtelik az illatával. Egy kommentárban azt olvastam, hogy aki használta ezt az olajat, ezt a parfümöt, azon hetek múlva is érződött, hogy őt megkenték, vagy ő megkente magát vele. Hetek múlva. A ház megtelik az illattal, a kellemes illattal, és már nem érezni a sült húsok illatát, az egyéb ételek illatát, hanem csak ezt a szagot, ezt a kellemes illatot. És aki eddig nem vette észre, hogy Mária mit csinál, az is elhallgat, és felkapja a fejét. Lehet, hogy beszélgettek többen, de most mindenki elhallgatott. És látják, hogy ez a kibontott hajú nő Jézus lábára önti ezt az olajat, nárdusolajat, és a hajával törölgeti. Nem valami finom sejemmel, vagy valami finom ruhával, hanem az ő legnagyobb ékességével, ami volt, a hajával. A legdrágább kincsét hozta elő azért, hogy Jézusnak adja azt. Hogy miért vehette, mire tartogathatta? Talán az esküvőjére. Hogy ezzel is megédesítse azt a nász hetet, amit együtt tölt majd férjével. Valószínű, hogy nem temetésre szánta, mert akkor már felbontotta volna akkor, amikor Lázárt, a testvérét temették. Ennek más célja volt. Ő másra akarta használni. Most mégis itt van Jézus, és a hálája annyira elönti, hogy ezt neki kell, hogy adja. Tanítványai közül az egyik negyedik vers. Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, mármint Jézust, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? Most már tudjuk az árát is, 300 dénár. És hogyha megkeressük, majd otthon megkeressük a testvérek a Máté evangéliumát. A 20. fejezetben a szőlőmunkásokról van szó. Ott megtudjuk, hogy egy dénár az mit ér. Egy dénár az egy egész napi munka. Egy napszámos egész napi munkája. 300 dénár, sokan úgy mondják, hogy akkor az egy egyszerű kétkezi embernek, munkás embernek az egyévi jövedelme. De ez nem igaz. Ez nem igaz, mert testvérek között vannak még idősebbek, akik tudják, hogy a mezőgazdaságban a munka az nem úgy ment, hogy 6 órakor elment, megérkeztem, és délután 2-kor hazamentem. A mezőgazdaságban és Izraelben is, Palesztinában is a munka az virradattól sötétedésig. Én ma elég korán keltem reggel, 6 órakor már kellemes idő volt, lehetett látni, lekapcsoltam a kis lámpát. És szerintem 5-6 óráig lesz is ilyen idő. Az 12 óra. 12 órai munka. Ez a 300 dénár, ha át akarnánk számolni, és akinek van kedve, majd számolgasson, ez több, mint egy éves jövedelem. Legalább egy negyed évvel több. Hatalmas összeg. És akkor csak megkereste valaki ezt. Míg nem evett, nem fizetett villanyszámlát, semmit, csak félretette. Hány év alatt lehet összegyűjteni? Nyugodtan úgy, hogy nem nélkülözik senki. Több, mint egy éves keresetet. Hosszú-hosszú idő. Gondolkodtam, hogy vajon honnan lehetett ennyi pénze ennek a fiatal asszonynak. Lehet, hogy ez volt a szülőktől, az örökségéből a része. Lehet, hogy benne volt az is, ami gyűjtögetett. Lehet, hogy földet műveltek, kereskedtek. Egy biztos, nagyon-nagyon sok pénz ez. És akkor azt mondja Júdás, akiről már itt elárulja nekünk, János apostol, hogy ő az, aki Jézust el akarja árulni. Miért nem adták el inkább? És hogyha így gondolkodunk, lehet, hogy még nagyobb az értéke? Hiszen, hogyha valamit gyorsan el akarunk adni, akkor azt egy picit áron alul kell kínálnunk. Ugyanannyiért, amennyiért megveszi a kereskedőtől, aki hozta a karavánnal, nincs értelme megvenni. Ha eladták volna ezt a kenetet 300 dénárért, akkor az árát a szegényeknek adhatták volna. Az árát oda lehetett volna adni a szegényeknek. Mennyi szegénynek lehetett volna odaadni, és mennyi ideig lett volna nekik ez elég? Mária mégis valami teljesen más csinál. Szolgál. Ezzel az olajjal szolgál. Hogyan lehet szolgálni? Hát úgy, hogy szíve összes imádatát, dicsőítését beleadja, mindenét odaadja, és az Úr Jézusnak adja. Megkeni a lábát. Mária szolgálata itt az asztalnál az imádás szolgálata. Az imádat, a dicsőítés szolgálata. És lehet, hogy furcsán hangzik, hogy a dicsőítés, de a dicsőítés nem csak az éneklés. A dicsőítés ez is. Mindenemet odaadni. Teljes vagyonomat, teljes egész magamat. Aztán megtudjuk, hogy Júdás nem is igazán a szegényekre gondolt. Nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt. És a nála lévő eszényből elszedegett, amit beletettek. Júdás terve egyszerű, ezt el kellett volna adni, betenni a közösbe, és majd szép lassan csenegetett volna belőle. Mert hogy ahogy itt is kiderül, Júdás kezelte a tanítványi körnek a pénzét. És mondok valamit, és ne haragudjanak meg a testvérek, lehet, hogy megdöbbentő, de Júdás értett a pénzhez. Jó szakember volt. Ő tudta kezelni a pénzt. Képzeljük csak el, 3 éve együtt mennek, együtt vannak, és a tanítványok nem veszik észre, hogy az a pénz, amit ők hoznak és kapnak, abból folyamatosan tűnik el. Júdás olyan volt, mint egy mai bróker. Odaadom a pénzem, kamatoztatja, visszakapom a pénzem. Na, itt egy kicsikét azért ez már hibázik, de ő tudta, hova kell befektetni. Vagy hogy hova menjenek, ahol olcsóban lehet venni valami ennivalót. Júdás olyan volt, mint egy jó háziasszony, aki mielőtt elindul vásárolni, maga elé vesz 5-6 reklámújságot, és megnézi, hogy mit, hol kell megvenni, hogy olcsóbban kijöjjek. Az is igaz, hogy amiután ő olcsóbban kijött, a többit az szépen elcsenegette. Folyamatosan. Nem csak egyszer. Mindig csak egy picit. Júdás is szolgál itt az asztalnál. Mit gondolnak a testvérek, mivel? Júdás a pénzzel szolgál. Magának. Vagy nézhetnénk máshogy is. Júdás a mammonnak szolgál. És valamire nem emlékezett. Vagy nem figyelt oda, hogy mit tanított az Úr Jézus a mammonról. 2 úrnak nem lehet szolgálni. Nem lehet egyszerre szolgálni Istennek és a mammonnak. És az ő szívébe ez volt. Mert tolvaj volt. Ő a mammont választotta Istenének. Nincs is lehetősége, addig, amíg Istent nem vált. Júdás kapott az Úr Jézustól 3 évig lehetőséget. Azon, hogy a kevesen hű legyen. És Júdás nem tudott a kevesen hű lenni. És tudjuk, hogy ha nem tudott hű lenni a kevesen, soha nem fognak rábízni sokat, és soha nem fog bemenni az Úr ünnepi lakomájára. Ugye emlékszünk rá? Máté evangélium a 25. fejezet. Jézus megszidja Júdást, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek veletek mindig. Mária, amikor megvette az olajat, nem temetésre vette. Biztos, hogy valami örömünnepre vette. És igen, örömünnep, amikor felbontja, testvére életét ünneplik, és mégis temetésre vette. Máriából próféta nő lett. Olyan, aki nem is tudta, hogy cselekedetével prófétává válik. Az Úr azt mondja, hogy hagyjad, szegények mindig lesznek, de én nem leszek itt mindig. Most van itt az ideje, hogy engem ezzel megtiszteljen. Különben is temetésemre lesz. Mária ezt az olajat, ezt megszentelte. Ez egy szentelt olaj volt. És senki nem sejtette. Szentelt, mert félre volt téve. És igazán akkor lett szent, amikor felbontotta, és az Úr Jézusra öntötte. Nagyon sokan megtudták, elnézést, picit többet lapozok, a zsidók közül, hogy ő ott van. És oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Képzeljük el, milyen lehetett ez a vacsora, és milyenek a szomszédok, mennyire ismerhették egymást Betániába az emberek, ha már Jeruzsálemben is tudják, hogy itt van Jézus, itt ül az asztalnál, mellette ül, fekszik Lázár, és itt vannak a tanítványok. És úgy olvassuk, hogy a főpapok is meghallják ezt. Mert nem csak az egyszerű emberek tudják meg Jeruzsálemben, hanem még a főpapok is, a nép vezetői is. Három napi járó föld, és mégis megtudják. És mennek az emberek, mert látni akarják. Biztos akarták látni Lázárt is. Az egy csoda. Él az, él. Az viszont még nagyobb szenzáció, nem csak Lázár van ott, hanem ott van Jézus is, aki feltámasztotta. És elmennek megnézni őket, és történik velük valami. 11. versben azt olvassuk, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, mármint Lázár miatt, és hittek Jézusban. Elmennek ezek az emberek leskelődni, hivatlan vendégként, és látják Lázárt és Jézust, és hisznek Jézusban. És a 10. versben azt mondja János apostol, a főpapok pedig elhatározták, hogy megölik Lázárt. Mert miatta hisznek Jézusban. A 11. fejezetben Kajafás elmondja, hogy Jézusnak meg kell halnia. Most meg eldöntik, hogy kevés, az nagyon kevés, ha Jézus meghal. Van valaki, aki bizonyságot tud tenni az Úr Jézusról. Arról, hogy ő kicsoda, hogy ő a messiás, a megváltó. Neki is halnia kell. Ezen a vacsorán az Úr Jézus vendég volt. Díszvendég. Körülötte ott voltak a tanítványai, barátai. És az Úr Jézus, úgy, hogy nem is tudták az ott lévők, elkezdte a szolgálatát. Elkezdte azt a szolgálatot, ami a megváltás szolgálata. Ezen a vacsorán láthattuk Mártát, aki szintén szolgált, aki fizikai szükségleteket elégített ki, önzetlenül, nem várva érte még egy köszönömet se. Ott volt Mária is, aki az imádatával szolgált, aki nem sajnálta azt a vagyont, amit az a kis szelence ért, és annak a tartalma. Ott üldögél csendben Lázár, aki szintén szolgál, csak azzal, hogy jelen volt. Az élet bizonyságtételével szolgált. És ott ült, ott volt Júdás is, akinek a szolgálata értéktelen szolgálat volt. Hiszen nem az igaz Istent szolgálta, hanem a hamis mammont. Bár nem vagyunk most sem díszvendégek, sem ebéd és vacsora vendégek, de azért végig gondolhatjuk az életünket. Hogy vajon én elfogadtam-e azt a szolgálatot, amit az Úr Jézus itt kezd meg, és a kereszten fejez be. Hogy vajon az a szolgálat, ami az életemet jellemzi, annak van-e értéke, vagy valami elvonja a figyelmemet Istenről, az Úr Jézusról. És nem kell, hogy pont a pénz legyen. Vajon tudok-e segíteni másnak? Tudok-e szolgálni más felé, olyan önzetlenül, nem várva köszönömet, viszonzást, elismerést, tapsot? Ha csak kicsit is, ha csak egynek is. Vajon tudok-e úgy szolgálni Isten felé? Tudom-e őt úgy dicsőíteni, hogy odaszánjam mindenemet és önmagamat? Vajon meg tudnám-e tenni, meg tudnánk-e tenni, hogy azt a nárdus olajat, azt odavigyük, és Jézus lábaira öntsük? Aminek lehet, hogy más volt a célja, de így volt a legjobb rendeltetése. Adja Isten, hogy ezen elgondolkodjunk, és ne csak egyet-egyet ragadjunk ki belőle, hanem próbáljunk mindegyikből valamennyit megélni, az életünkben megvalósítani. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust, aki a földre jött, és elindult azon az úton, azon az utolsó hétnek az útján, aminek a vége a kereszt halál volt. Köszönjük ezt a szolgálatot, köszönjük, hogy kaptunk lehetőséget elfogadni. Köszönjük, Urunk, azt, hogy láthatjuk ezt a három testvért, akik különböző módon szolgáltak. Ki csendben, ki a két kezével, ki mindenével, és kérünk, hogy segíts, hogy ugyanígy tudjunk mi is szolgálni feléd. És köszönjük azt is, hogy láthattuk Júdást, akinek bár volt lehetősége, mégse tudta megragadni ezt a lehetőséget. Kérlek, Uram, segíts nekünk, hogy meg tudjuk ragadni a lehetőségeket. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.